Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Csányi Bettina, kutyakiképző, rehabilitációs tréner, kutyakozmetikus, a Kékmancs online kutyaiskola alapítója, akit köszöntök, szia!
Sziasztok, szép napot mindenkinek!
És azt tudni kell, hogy tavaly beszélgettünk először, úgy akartam mondani, hogy tavaly is beszélgetünk, de hát igen, szóval tavaly is beszélgetünk, és ez volt az első alkalom, hiszen akkor rendeztétek meg először a Fékotot, vagyis a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon kíváncsi voltam akkor, hogy ez mégis mit jelent, továbbra is, hiszen nyilván a tapasztalatokról is, illetve újdonságokról is fogunk beszélgetni, de arra is kíváncsi voltam, hogy ez neked miért olyan fontos. Az én emlékeim azok, hogy egyébként a te háztartásodban is él igen. olyan állat, amelyikre lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem az
hát
épp...
Nekem a cicám autista.
Igen,
és igazából ebből indult cica. El ez az egész, hogy az autista cicától eljutottunk egy kutyás rendezvényig. Én abban akadtam meg nagyon sokszor, hogy nem vagyunk felkészülve mi emberek erre, de én úgy gondolom, hogy még nem csak emberek, barátok, hanem az orvosokkal is nagyon sokáig mentünk, hogy mi baja lehet a kis cicámnak, miért nem olyan, mint az átlag, és akkor kiderült, hogy szervileg minden rendben van vele, agyban eléggé visszamaradott, ő most 8 éves, ilyen 3-4 hónapos szintnek felel meg körülbelül.
Ez jelenleg, a viselkedésében?
Amikor látjuk, hogy egy kis cica még olyan kis esetlenek, mondjuk. Aha. Na, hát ő ugyanilyen így 8 évesnek is, és maga a viselkedésében látszik, mint egy autista gyereknél is, hogy megvannak a rendszerek, és hogyha ez felborul, akkor baj van. Aha. Ez nála úgy mutatkozik, hogy ő éhségsztrájkol, és egy kiló táp mellett képes éhen halni, és így viccesen hangzik, viszont már kényszeretetést kellett kétszer is csinálni a macskának ahhoz, hogy életben tartsuk, mire kihoztuk ebből az állapotából. De 8 évvel igazából megszoktuk, úgyhogy nekünk annyira természetes az, hogy ő ott van, az ő kis megszokáséval, igazából egy jó szobanövény, szeret minket, dorombol, eszik, napközben mondjuk ő bujkál, úgyhogy éjszaka szeret csak minket. Úgyhogy megvannak a saját maga kis dolgai. Ő nem egy átlag cica, ő nem ugrál föl sehova, nem bánt senkit, nincsenek játékai, mert fél tőle. Igazából még egy legyet is félig agyon kell csapnunk, hogy ő meg tudja fogni. De mi megszoktuk, hogy ő ilyen.
Igen, hát ez lényegesen, hogy mondjam, hogy mondtad, hogy akár mint egy autista gyerek, azért nyilván nagyok a különbségek, hiszen, és az élet szempontjából mindenképpen nagyok a különbségek, hogy a boldog életet hogyan tud élni, de akkor ti mindent megtesztek azért, hogy,
igen, igazából...
hogy ő jól el legyen, csak bocs, hogy azt jól értem, hogy annyiban hasonlítható, mert másban azért tényleg nem hasonlítanám az emberhez, de annyiban hasonlítható, talán mondtál is ilyet, hogy nem nagyon változtatható körül, tehát például nem szeret helyet változtatni, nem lehetne átvinni máshoz, hogy vigyázzon rá, mindennek úgy kell lennie, hogy ő azt
hát
ismeri?
Igen. Igen, igen, valahogy így. Szóval megvan az a bizonyos pár ember, akit ő elfogad, aki neki tud adni enni, de amúgy igen, egy költözés az például nagyon megviseli őt. Vagy hogyha el kell vinnünk az állatorvoshoz, akkor az is nagyon megviseli őt, hiszen kiteszi a lábát a házból. Szóval különösebben nem kellett így az életünket felborítani miatta,
igen, igen, igen.
Csak megszoktuk azt, hogy ajtót nem hagyunk nyitva. Most ez így bolondul hangzik, de a WC mindig le van hajtva nálunk, mert hogy nehogy beleessen. Szóval kis apróságokra odafigyelünk, és innentől igazából egy teljes életet élünk, csak kicsit más rendszerben figyelünk oda, talán így a dolgokra. Ennyi, amit változtatunk.
Abszolút értem, de ezt valaki kimondta, hogy van ilyen, az, hogy autizmus az állatnál?
Igen, van. Erre egyre több tanulmány is készül. Most nem olyan régen egy ADHD-val foglalkozó tanfolyamon vettem részt, ahol a kutyák ADHD-val betegségeivel foglalkozunk, hogy igen, náluk is
civilizációs hatás?
Szerintem valamilyen szinten biztos, hogy van benne ez is. Én inkább azt mondanám, hogy szerintem most úgy, mint nálunk embereknél is, hogyha én 35 éves vagyok, az én korosztályomban, amikor még én voltam általános iskolás, akkor nem nagyon tudtunk arról, hogy ADHD.
Igen. Most divat, nekem a... divat mindenre valamit mondani.
Igen, nekem most a keresztfiam 11 éves, és őt is ADHD-val diagnosztizálták, mint az osztály felét körülbelül.
Igen.
Szóval én úgy gondolom, hogy biztos, hogy nagyon sokat hozzátesz a társadalmi változás is. Azért bő 20 év alatt iszonyatosan sokat változott maga az állatokhoz való kapcsolatunk is, és nem minden esetben tudnak talán az állatok alkalmazkodni ahhoz, ahogyan mi megváltoztunk. Szóval az ösztöneink
azok... És amit mi gondolunk az állattartásról.
Igen, mi talán túlságosan emberinek akarjuk őket felfogni. Túl sok emberi dolgot aggasztunk az állatokra, ami szerintem helytelen.
Mire gondolsz?
Bosszúállás például. Nincs ilyen az állatoknál, hogy bosszút állnak. Például...
Várja. Itt arra gondolsz, amikor mondjuk elmegy valaki otthonról, és mire hazajön, addigra a kutya adott esetben széttépi a valamit, vagy oda teszi a valamit, és erre az emberek azt szokták mondani, hogy na hát ezt bosszúból csinálta.
Pont igen.
És nincs ilyen?
Nincs. A kutyák nem tudnak ilyen szinten a jövőben gondolkozni. Ők a mai napban élnek.
Igen, mondjuk nekem ilyen nem szokott eszembe jutni.
Nem fogják el kigondolni azt, hogy na jó, akkor most a gazdi kiment a házból, jól itt hagyott engem, akkor beleszarok a cipőjébe is, majd milyen mérges lesz. Ők ezt így nem tudják átgondolni, hogyha van egy ilyen szituáció, akkor ez inkább úgy néz ki, hogy a gazdi elment, a kutyus pedig vagy unatkozott, vagy bepánikolt, vagy frusztrált lett, vagy érte valami olyan inger, vagy csak nem vitték le előtte pisilni, kakilni eleget, és hát bent végezte el a dolgát. Szóval ez nem egy bosszúállás, hanem ez egy jelzés a kutyának az akkori ingereire, csak ez az, amit nekünk meg kell figyelnünk, hogy itt egy szeparációs szorongás miatt szedte szét a házat, vagy csak szimplán unatkozott, mert nincsen elég játék neki.
Hát, vagy nincsen az életmód úgy megcsinálva, hogy az számára kielégítő legyen. Oké, de egyébként pont erre gondolok én is, hogy felnőttként is egyetlen, tehát a társadalomba most gyakorlatilag már tényleg mindenkire valamilyen, legalább 4 betűt rá kell tenni. Hogy ilyenes, olyanos, amolyanos, és akkor ez úgy tűnik, hogy kialakult az állatvilágban is. Hogy mondunk ilyet, hogy autista, cica, ADHD-s kutya. Például mit jelent az, hogy ADHD-s állat?
Hiperaktív figyelemzavarosság.
Nincsen köze ennek, bocs, tehát tényleg nincs ennek ahhoz köze, hogy mondjuk egy kutyát napi 2-3 órát mozgatni kéne?
Nem gondolnám. Nekem van egy foxim, Fortisról már nagyon sokan hallottak, ő például felnőtt fogyatékos emberekkel foglalkozik és gyerekekkel, állatvédelmet tanítunk már. Ő például pontosan ilyen volt kölyöknek, ő teljesen örökbeadhatatlan volt, amikor én még elhoztam már 4 hónaposan. Abszolút nulla figyelem nem volt az irányomba, de igazából senki épp és egészséges felnőtt irányába, úgyhogy nekünk szerintem 1-1,5 évem azzal telt, hogy én csak a kertbe kergettem a kutyámat, ő szaladt előlem és ugatott, én futottam utána és üvöltöttem. Nagyon szeretem, de nagyon nehéz volt vele például kialakítani ezt a jó gazdi kutya kapcsolatot, mert egyszerűen képtelen volt koncentrálni, képtelen volt figyelni, és én teljesen más közegű kutyákhoz szoktam. Német juhászokkal dolgoztunk előtte, meg velük is nőttem föl. Én egy ilyen jó munkakutyás családban, ahol a kutyák tudják, hogy mit kell csinálni.
Azt hagyján, egy német juhásznál ugye arról van szó, hogy rá kell erősíteni arra, amit csinál, kb. Ennyi.
Igen,
szóval, tudom, nekem is azok voltak először.
Nekünk könnyű volt dolgozni, és kaptam egy kotorékemet, aki mindent felborított igazából, amit én addig tudtam. Jó alaposan ő megtört engem, minden.
Ezt én is ugyan, azt az érzést.
De és aztán összeszedtem magam, és teljesen más megvilágításból elkezdtünk sok mindent csinálni. Igazából én elfogadtam, hogy ő nem fog rám figyelni, úgy nem fogja megcsinálni, amit én akarok. És ebből egy idő után annyira jól összejöttek a dolgok, hogy én elfogadtam, hogy ő ilyen, és ennek irányában változtattam én magamon, hogy a mi kapcsolatunk jó legyen, hogy egy csoda kutya lett belőle. És ehhez nekem kellett rengeteget változnom, illetve az én szemléletemnek, hogy nem minden, ő egy hivatalosan rossz kutyának minősülő kutya. Gyakorlatilag egy csoda, és rengeteg embernek segít a fejlődésben.
Az, hogy ő fogyatékkal élő embereken segít, ez azt jelenti, hogy ő ilyen terápiás segítő kutya? Képzett terápiás segítő kutya?
Nem, kettőnk közül én vagyok az, aki oktathat. Okay. Ő segít nekem, ő jön velem, és ő igazából ott van mellettem végig. Maga a jelenléte is már nagyon sokat segít. Neki verset mondanak föl, énekelnek, mint egy jó figyelő, hogyha kérik, akkor megsimogathatják egyesével, mindenkihez oda visszük. Neki maga a jelenléte az, ami egy egyszerűen vonza az embereket, és kimozdulnak érte. Van ilyen ember, aki 10 éve nem mozdult ki a szobájából, és most Fortis miatt igazából kijön, hogy lássa, hogy kétszer megsimogatja, és akkor hozzák a kis rajzaikat, hogy ő lerajzolta, vagy kiszínezte a színezőt neki, és ezek nagyon apró dolgok, viszont hatalmas fejlődés.
Hát abszolút, meg hát ugye ez egyfajta társaság. Nekem volt egy terápiás kutyám, sajnos már nincs velem, de én arra nagyon emlékszem, hogy volt egy autista kisfiú, aki csak és kizárólag ő vele kommunikált. Tehát meg volt adva a feladat, amit meg kellett csinálni, és csak Rozival. Tehát ő a kutyával. Kutyára nézett, a kutyával foglalkozott, vissza se jelzett arra, hogy érti, amit mondanak neki. Viszont, hogyha ott volt vele az én kutyám, akkor ő átment padokon, igen, meg mindenfélén, és képes volt figyelni. Szóval, hogy valami olyan kapcsolódás van ilyenkor az ember és az állat között, ami minden olyan gátat áttör, ami az embernek, az emberekhez, ehhez a világhoz, a társadalomhoz fűződő nehézsége.
Én úgy gondolom, hogy mi nem akarjuk úgy látni egymást, mint emberek, mint ahogyan a kutyák látnak minket sokszor. Ugye ők sokkal jobban értik a mi testbeszédünket, mint mi a kutyákét. És szerintem Fortis is ezért tud ilyen nagyon jól együttműködni akár a fogyatékosokkal, mert ő annyira másképp látja őket, mint mi. Mert én kicsit úgy gondolom, hogy mi emberek, mi kitesszük a feladatokat, ezeket el kell végezni ahhoz, hogy fejlődj, és pont. Viszont a kutya az nem tudja, hogy nekik feladatot kell elvégezni. Csak úgy vannak. Csak úgy a pozitív energiát behozzák. Neked jó, hogy megsimogatlak? Jó, szuper, akkor gyere, megsimogatlak. Nem vár többet, mint talán mi emberek nagy elvárásokat teszünk, hanem tényleg csak éppen a jelen, éppen az akkori jó hangulat kialakítása. Szóval másképp viszonyulnak egymáshoz. Itt én azt tudnám mondani, hogy maga az energiák, a pozitív energiák azok, amik teljesen másképp mennek, mint néha nekünk emberek között.
És neked van arra képesítésed, hogy foglalkozz, tehát így kutya felvezetőként, vagy kutyával foglalkozz olyan emberekkel, akiknek erre szüksége van?
Én nekem van egy, ugye a kutyaiskolám által én tarthatok állatvédelmi előadásokat. Világos. És mi ennek a keretén belül szoktunk menni. Aha. És akkor ugyanúgy mi el szoktuk nekik is mondani, mit jelent a sárga szalag, nem bántjuk a kutyát, nem húzzuk meg a szőrét, nem adjuk neki.
Ezeket végig mondod, annyi van. Na mondd akkor a sárga szalag, ha pórázon, ugye? Ez azt jelenti, hogy ha pórázon, vagy nyakörvön, tehát jól látható helyen sárga szalag van.
Igen, akkor kikerüljük a kutyát, aztán nem megyünk oda. Nagyon sokszor azt hiszik, hogy ilyenkor, jaj, úristen, biztos agresszív a kutya, vagy valami. Nem, lehet, hogy csak műtét alatt van, képzés
teljesen
alatt
mindegy,
van.
Nem kell hozzá
ilyenkor csak annyi az egész, hogy nem kell 5 méterekre kikerülni, csak figyelembe vesszük azt, hogy nem engedjük oda a gyereket, nem engedjük oda a másik kutyát, egyszerűen csak elsétálunk egymás között, esetleg a kutyát átrakjuk a másik oldalunkra, és ennyi. Igazából ez egy nagyon jó jelzés, amit még mindig nagyon kevesen ismernek. Én is nagyon sokszor használtam volna, illetve használtam is, az elején, amíg Fortis próbáltam képezni bármire, még küzdöttünk a nevelésével, és én belefutottam abba, hogy nagyon cuki plüsmackónak néz ki, és kérdés nélkül jöttek és simogatták, mert hogy milyen cuki, és hiába mondtam, hogy de hát itt van rajta a sárga szalag, hogy ezzel most elrontottátok a munkámat, és igazából rám néztek inkább csak csúnyán, hogy miért nem engedem. De hát nekem ott képzést rontottak el.
Uh-huh. De hát összességében alapvetően a önmagában az, hogyha egy kutya pórázon van, az is jelzésértékű arra, hogy nem engedjük oda hozzá szabadon szaladgál a kutyát. Ezt valahogy, és ez olyan jó lenne így utcai szinten, tehát lakossági szinten megérteni. Tehát, hogy ehhez nem kell...
Mi rengeteg helyre megyünk Fortisszal.
Ehhez nem kell képzés, ez egy olyan egyértelmű kéne
nem
legyen.
Nem mindenkinek sajnos.
Ja, egyáltalán nem az.
És mi nagyon sok helyre megyünk vidékre, bármilyen, akár egy hátrányos helyzetű faluba nagyon sokat járunk, és elmondjuk ott is a gyerekeknek, hogy hogyan is kell, Fortisszal mit éltem át. Nagyon sok mindent ugye beszélünk a sárga szalagról, és ahova járunk vissza évek óta, ott például már egyre jobban mondják vissza, már úgy jönnek oda hozzám, hogy szia, megsimogathatom a kutyusodat, és akkor igen, persze, megsimogathatod. Hogy már nem az van, hogy úristen, cuki, lerohanják, hanem már megállnak, megkérdezik tisztes távolból. Úgyhogy van fejlődés, én úgy gondolom, ahova járunk vissza.
Miért fontos szerinted ilyen értelemben az állatvilágnak, vagy legalábbis ennek a kutyás, macskás világnak a dolgait és annak a hírét vinni? Mi az, amit az emberhez hozzáadhat, és ugye te is mondod, hogy leginkább a gyerekeknél kezditek ezt, tehát hogy egy felnövekvő generációnak milyen lehet a viszonya, illetve ha nincs viszonya, mit adhat az életéhez, hogy tudja, hogy ez hogyan működik ez a macskás-kutyás társadalom, mert azt azért kimondhatjuk, hogy ma már együtt élünk.
Igen, együtt élünk velük. Én nem csak a macskákra, meg a kutyákra gondolnék. Igazából mindenféle állattartásra fel kell hívni a figyelmet, és ez most tényleg legyen akár egy papagáj, egy bocsáska, egy kígyó, egy bármi. Magát a felelősséget kell megtanítani szerintem a gyerekeknek, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor átveszik a szülők a gyerekekről ezt a felelősséget, amit talán a mi korosztályunk még nem tett meg. Szóval nekem gyereknek, amikor volt egy kutyám, akkor igen, meg kellett etetnem, ha orvoshoz kellett vinni, orvoshoz, ha a zseppénzen bánta, akkor a zseppénzen bánta az oltást, és nagyon sokszor
hát sőt,
gondolom,
nálunk azt nem az volt, hogyha nem viszed le, akkor nem lesz, tehát hogy akkor ennyi, akkor elmegy a háztól, tehát igen, nem voltak ebben ilyen nagy érzelmi kapcsolódások.
És sokszor úgy gondolom, hogy ezt a felelősséget elveszik a szülők a gyerekektől, hogy segítsenek nekik, és nagyon sokszor tényleg jó szándékból csinálják, viszont pont ezért nem tanulják meg úgy. Meg én úgy gondolom, hogy maga a kutya szeretete, az nagyon fontos, meg az állatok szeretete. Ebben a rohanó, frusztrált világban, hogy legyen egy olyan kapcsolódási pontunk, akinek nincs hátsó szándéka, nincs semmi rossz indulata, hanem csak azért örül, mert vagyunk. Mert mindegy, hogy most kövérek, vékonyak, szőkék, barnák, alacsony, magasak vagyunk, nekünk örül. Egyszerűen szerintem szüksége van mindenkinek egy ilyen kapcsolódásra.
Hát igen, és mit adunk mi az állatnak?
Egy nagyon jó életet, ha foglalkozunk velük.
Mert hogy ez kéne.
Igen, igen. Az, hogyha nagyon gyereknek tekintjük őket, én ezzel nem értek egyet. Én úgy vagyok vele, hogy a kutya...
Mármint gyerekpótlék.
Igen, igen. Uh-huh. A kutyát azt tiszteljük meg azzal, hogy kutyának tartjuk. Én ezzel nem azt mondom, hogy most azonnal ridegtartásba az összes kutyát, de én például, most sokan biztos meg fognak szólni, de nálam nincs kanapén kutya. Én se fekszem az ő helyére, ő se feküdjön az én helyemre. Engem. Mi betartjuk a szabályokat, és boldog kiegyensúlyozott kutyáim vannak, akik hallgatnak rám, nem vették át a hatalmat effektív otthon, mert nagyon sokszor ebbe belefutunk, hogy a kutya gondol egyet, nem érzi a megfelelő határozottságot, szabályokat, és akkor ő kialakítja. És nem azért, mert ezt akarja, hanem mert nem kap elég iránymutatást arra, hogy hol a helye a családba, és ezért átveszi, hogy effektív segítsen
igen,
a családnak,
igen.
És na, ilyenkor szoktak lenni a gondok sokszor.
Igen, mikor döntéseket hoz, hiszen úgy érzi, hogy senki nem hoz döntéseket. Igen. Na hát, akkor innen fogjuk folytatni mi is a beszélgetés, zene, felesi információk jönnek, utána jövünk vissza a Csányi Bettinával, és beszélni fogunk a fogyatékkal élő kutyák országos találkozójáról is, ami ezen a héten
vasárnap lesz.
Nem szombat és vasárnap?
Nem, csak okay. Vasárnap
akkor
lesz.
Bocsánat, vasárnap, az hanyadika?
8-a, pünkösd vasárnap.
Pünkösd vasárnap, és igen. Idén Balatonnál.
Igen, igen, Balatonon Fonyódon leszünk.
Jó, na ennek a részleteire is kitérünk, majd jövünk vissza, maradjatok.